Cserop nagyasszonya ünnepén, a Szent Misében így imádkozunk. Istenünk, Te a boldogságos Szűz Mária közben járására népünket számtalan jótéteménnyel halmoztad el. Szent István első királyunk rendeléséből nagyasszonyunknak és pártfogónknak tiszteljük őt a földön. Add jóságosan, hogy egykor vele együtt örökké örvendezzünk a mennyben.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Háladó jubileumi zarándoklatot tartanak a krakói Isteni Irgalmasság Bazilikában lévő magyar kápolna felszentelésének 20. évfordulója alkalmából. Ma délelőtt az ünnepi szentmisét Erdő Péter mutatta be. A bíboros esztergom budapestiek szólt arról, gondolkodjunk el azon, mit is jelent nekünk, hogy a boldogságos Szűz Mária hazánk pártfogója. Személyes, életre szóló vallási meggyőződés a mi katolicizmusunk, jelentette ki. A szentmisén a bíborossal koncelebrált, mások mellett Ternyák Csaba egri érsek is. Az Európai Unió versenyképességének helyreállítása a kontinens legnagyobb kihívása, amelynek megoldása minden tagállam közös érdeke. A tagországok az ülésen közelebb kerültek az új európai versenyképességi megállapodáshoz, amely újraindíthatja Európa gazdaságát. Ez közölte a magyar pénzügyminiszter Luxemburgban az uniós tagországok pénzügyminisztereit tömörítő tanácsülését követően. Varga Mihály kiemelte, a versenyképesség javításához nem helyes út a kereskedelmi vagy a gazdasági háború elindítása, összekapcsolódásra van szükség. A költségvetés szeptember végén 234 milliárd 200 millió forint többlettel zárt, ami minden idők második legkedvezőbb szeptember havi mutatója, közölt az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszerének szeptember végi helyzetéről kiadott gyors tájékoztatójában a pénzügyminisztérium. Azt írták, bár a kedvezőtlen külső világgazdasági folyamatok még éreztetik a hatásukat, a kormány sikeresen stabilizálta az államháztartás egyensúlyát, az idejében meghozott intézkedésekkel a kormány több mint 1000 milliárd forinttal javította a költségvetés mozgásterét. A háborúkkal terhelt mai világpolitikában a 135 éve alapított interparlamentáris unió akkor őrizheti meg politikai súlyát, ha a béke elérése érdekében továbbra is a párbeszéd intézménye marad, hangsúlyozta Kövér László az unió ünnepülésén az országházban. Az országgyűlés elnöke felidézte a szervezet 1896-os budapesti ülésének béke mellett kiálló zárónyilatkozatát, kiemelve, hogy a világ közvéleménye ma is békét akar, a békéhez pedig ma is elengedhetetlen a szemben álló felek közötti párbeszéd. Franciaország, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok, Belgium, Dánia, Libéria, Olaszország és Spanyolország mellett Magyarország is ott van a világ legrégebbi nemzetközi politikai szervezete, a jelenleg 180 szuverén állam törvényhozásának 46 ezer képviselője által alkotott IPU 9 alapító országa között. És a Magyarország gyűlés eddig 3 világkonferenciának volt házigazdája 1896 mellett 1936-ban és 89-ben. A kis- és középvállalkozások innovációját támogató program indul 181 milliárd forint keretösszeggel a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program pluszban, mondta Bódis László a TV2 műsorában. Az innovációért felelős helyettes államtitkár ismertette, ez idén és jövőre lesz pályázható. Túlszárnyalta a stratégiai előrejelzéseket a napelemes kapacitás idehaza. A következő évtized elejére számoltak 6000 megawattnyi kiépülésével. Az átviteli rendszerirányító Mavir frissített adatgyűjtése szerint már idén október elejére, ennél 5 évvel több, 7218 megawatt beépített teljesítménnyel bírtak a hazánkban működő naperőművek. A kedvező adatról az Energiaügyi Minisztérium számolt be a Facebook oldalán. Szigorú károsanyag kibocsátási határértékeket vezet be a kormány, közölte a környezetügyért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. A rákkeltő, a génkárosító, a magzatkárosító anyagokat és bizonyos nehéz fémeket is érint a korlátozás, ismertette Rajsz Anikó. A mangán esetében 5-ére, míg a nikkel és a kobalt esetében a felére csökkentették a határértéket. A már Magyarországon működő üzemek számára felkészülési időt biztosított a kormány 2028. januárjáig, de a szombaton életbe lépett szigorúbb kibocsátási szabályokat az új beruházóknak már be kell tartaniuk. Idén is védte a jégkároktól a mezőgazdasági, lakossági, közületi értékeket a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által üzemeltetett országos jégkármérséklő rendszer, tudatták az Agrárminisztériummal közös közleményükben. A védekezési szezonban 93 napon összesen közel 188 ezer üzemórára kellett bekapcsolni a generátorokat a tavalyinál 6%-kal hosszabb ideig. Délben megnyitották a Margit-szigetet, miután lezárultak az árvízi utómunkálatok. A főkert szakértői a fák stabilitását vizsgálták az elmúlt napokban. Végül az időjárásról. Holnap nyugatról kelet felé frontális felhőzet és gyengülő csapadékzóna vonul. Összességében sok helyen valószínű eső, zápor, sokfelé lesz élénk, erős a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 10-11, napközben 20-21 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Felső Krisztina városi plébánia kertjében üldögélek a minisztránsok Nesztorával, Takács Péterrel. Október 5-én ünnepli ez a templom fönnállásának 90. évfordulóját. Veres András püspök úr fogja mondani 11 órakor a szentmisét. Az egykori innen származó vagy itt szolgáló papokkal koncelebrálva, és a régi minisztránsok is szép számmal ott lesznek az oltár körül, az asszisztencia. Takács Péter családja, szülei az egyik őslakók itten. Láttam olyan régi képet, ahol a templom fölötti domboldalon, a Németvölgyi úton egyetlen egy ház áll. Ma is abban laksz, kedves Péter. Családodról mondj néhány szót, mikor kerültetek ide, és milyen emlékeid vannak szüleid révén az ősidőkről?
Nagyapám, Takács Mihály építette azt a családi házat. Éppen 90 évvel ezelőtt ő is, tehát a mi házunk is éppen 90 esztendős ebben az évben, és édesapámék esküvője 1938. szeptember 3-án is itt történt.
Már az új templomban, akkor 4 éves templomban.
Igen, és hát azóta szüleim is, meg testvéreim is ide kötődtek, születésüktől, keresztelésüktől kezdődően, és hát most már csak 4 gyerekből 2 él, én és a húgom, aki most külföldön van, de hát ő is minden lényeges eseményét, a házasságkötését is ehhez a templomhoz köti, fűzi.
Nem csak te szoktál minisztrálni, hanem a fiad, talán a lányod is minisztráns volt, és hát számos unokád ott van az oltár körül ma.
Igen, őrájuk nagyon büszke vagyok, hogy ezt a jó szokást, ezt a oltárszolgálatot mintegy átvették tőlem, és hát folytatják a gyerekeim és az unokáim is.
Mikor születtél?
1944-ben, úgyhogy én...
Háborús gyerek vagy.
10 évvel vagyok fiatalabb, mint a templom.
Hogyan emlékszel a régi templomra? Az alaprajza ugyanaz, mint ma, de valami egész más lehetett abban az időben. Ideiglenes templomnak építették akkor, amíg meg nem épül a nagy templom, ami a háború miatt végül is nem épült meg, és hát most ez a szépen felújított templom, de azt hiszem, hogy aki akkor látta, nem ismerne rá a mostani templomra.
Hát főleg belülről vannak nagy átalakulások. Az a rész, ahol jelenleg a szentély, az oltár, a tabernákulum van, az egy külön nagy terem volt, és egy kis kápolna tulajdonképpen, ahol külön oltár állt, és a két részt kezdetben fal és ajtó választott el, később kihajtható fatáblás ajtó szeletek voltak, amiket aztán egyszer kinyitottak, és így az akkori oltár mögött egy nagy, legalább 5-6 méter mély új terület kezdődött. Még amikor ez különálló kápolna, illetve hát közösségi hely volt, például első áldozásom alkalmával, előttem is, és gondolom utánam is még sokáig, akik az első áldozás utáni együttes nagy reggelizést,
kakaózást,
és kiflivel finomságokkal ott költöttük el. És akkor külön bejárat volt a régebbi sekrestye felől ebbe a hátsó terembe, és abban nem volt máshonnan bejárat, csak a régi sekrestye felől.
Össze kellett nyitni, hogy a híveknek a szentmisék alkalmával több hely legyen. Így is gyakran kiszorulnak a hívek egy része a templomból, mert hála Istennek ma is népes és népszerű.
Igen, a templom bővülése így hosszában, kelet-nyugati irányban ennek a hátsó teremnek a felnyitásával, kinyitásával valósult meg, és annak a belső tere is magasabb lett, mert azelőtt olyan 2,5-3 méter magasra becsültem, most pedig nagyjából azonos a belmagassága a templom hajónak, ami eredetileg is emlékezetem szerint ilyen fa kockás táblás,
ilyen kazettás mennyezete volt.
És van, és most is az. És az egyik ilyen átalakítás még széltében is növelte a templomot. Azok az oszlopfők, amik jelenleg a keresztút tábláit tartják, azok között a templom felőli síkban volt falazás, de ezt ezeknek az oszlopfőknek a felhasználásával kitolták hátrébb, úgyhogy a templom így széltében is megnövekedett emlékezetem szerint.
Mikor kezdtél minisztrálni, és hát a minisztráns életről szóljunk, mert egy különleges struktúrája volt itt, és hát van is a minisztráns életnek, nem csak individuumok a minisztránsok, hanem közösségekbe vannak szervezve, mint egy cserkész csapatban.
Igen, a minisztránsokat a régi-régi sekrestés, az első sekrestése a templomnak, Kisferi bácsi szervezte, úgymond, vagy hívta a környéken lakó és gyakrabban előforduló gyerekek között. Pontosan nem emlékszem, hogy melyik évben történhetett, hogy egy-egy hétköznapi mise után még jöttek papok, jöttek ide misézni olyanok, akiket máshonnan eltanácsoltak.
50-es években eltiltott papok jöttek ide zugmisét tartani.
Igen, és hát ők folyamatosan jöttek, ahogy a fölvett civil foglalkozásuk engedte.
Reggeli misék?
Reggeli misékre emlékszem, amikor a Kisferi bácsi sekrest és mondta, hogy ugyan maradj már itt, mert jött még egy atya, és akkor ő is fog misézni, és neki is kellene.
És akkor voltak még mellékoltárok, vagy mindig a főoltár volt az oltár, ahol miséztek?
Emlékezetem szerint legalább 3 kis mellékoltár volt. Az egyik még most is megvan, a főbejárattól balra, ahogy fordulunk, azt Filoména tiszteletére tartották.
És van is egy fesztimas alkotás, festmény Szent Filoménáról most is a templomban.
Igen, megvan. Most a nagyheti szertartások ideje alatt kap új szerepet, amikor is a szent sír van, és a oltári szentséget is ez a szent sírhoz tartozó tabernákulumban őrzik.
Volt egy nagyon aktív bátyád, egy mérnök ember, azt hiszem, Takács László, aki sok szempontból a lelke volt a plébániának. Ő intézte, hogy a rendőrség értesítve legyen, amikor körmenet van húsvétkor, hogy a baldahin megfelelő, magasságú és jól öltözött férfi hívek vigyék, és táblázata is volt, tehát ő volt az egyik oszlopa ennek a plébániának. Te a kisöccse vagy.
Igen, sajnos Laci bátyám 66 éves korában eltávozott, ennek most már 18-19 éve, és hát azóta így fej nélkül maradt a minisztráns gárda, egymás között így hívtuk. Ennek a minisztráns társaságnak volt egy idősebb fiú, egy műszaki egyetemista vezére vagy szervezője, Löffler János, sajnos időközben ő is eltávozott az örök vadászmezőkre, aki 1956 előtt már szervezte az itteni társaságot és osztotta be minisztráns csoportokra, kollégiumokra a minisztránsokat, úgyhogy megtöltöttük a szentélyt.
Csak fiúk? Akkor még?
Akkor még csak fiúk.
Igen, és hát aztán a zsinat után a 70-es évek elején elkezdődött a lányok bevonása a minisztrálásba ebben a templomban is. Bátyád volt az egyik vezető kezdeményezője, és Fivalszky János, és egy pap vezeték nevű fiatalember volt, vagy 4 fiatalember, akik az egyik káplán közreműködésével, erről nekem Fivalszky Sándor mesélt, létrehoztak egy szombatonként összejövő baráti társaságot, lányokat, fiúkat, házi buli címén, de több volt, mint házi buli. Aztán megtorlások is voltak, meg Gyorskosi utcába behívták őket a 60-as évek elején. Emlékszel-e erre, illetve te fiatalabbként találkoztál-e velük, hozzájuk tartoztál-e?
Hát a bátyáim révén, vagy az ő uszájukban engem is meghívtak ezekre az összejövetelekre, amit nagyon élveztem. Hát nem azt mondom, hogy én voltam a legfiatalabb, mert például a borókai lányok, 4 voltak, közül is hát 2 már fiatalabbak voltak, mint én. De hát ez egy nagyon jó vidám társaság volt.
Hernádi Ágoston volt az a káplán, ugye, aki szervezte ezt, de nagyon okosan, mert összehozta őket, de ő nem jelent meg ezeken a találkozókon, hogy ne így is szervezkedésnek nyilvánították, de mégse lett olyan súlyos a BM szemében a kezdeményezés, mert a pap nem volt jelen.
Igen, hát a Guszti bácsit nagy tisztelet övezte, a fiatalabbik bátyám és mennyasszonya ragaszkodott ahhoz, hogy ő eskesse őket, pedig akkor már...
Máshol szolgált?
Máshogy szolgált. Esztergom budapesti főegyházmegye északi csücskébe, vagy lehet, hogy az már a Váci püspökséghez tartozott, ott volt ő plébános. Meg szeretnék emlékezni Tóth János plébános úrról.
Aki a 60-as évek első felében, illetve 60-as években volt plébános.
55-től vagy 56-tól volt itt plébános, és hát végeredményben az ő működése idején mondhatnám, hogy érte el a legnagyobb létszámát is a minisztráns közösség. Ő például arra érdemes vagy rászoruló gyerekek részére még hetes balatoni nyaralást is szervezett, és az egyik héten a Hernádi Ágoston káplán úr volt a komoly felnőtt ezekben a táborokban. Egy másik alkalommal pedig Székely Tibor, aki akkoriban frissen szentelt pap volt, azzal, hogy mivel titokban szentelte őt
Szabó Imre,
püspök atya, Sutyiba szentelte föl, hát így nem is kaphatott egyházmegyei vagy egyházközségi beosztást, de azért volt idő, amikor ő lakhatott itt a plébánia épületében, és ő volt egy másik héten ennek a nyaraltatott minisztráns társaságnak a felügyelője.
Jogászember vagy, ügyvédként dolgoztál egészen nyugdíjba vonulásodig, és hát legalább egy 10 éve, 15 éve, mint minisztráns újjászülettél. Milyen megfontolásból álltál oda újra minden héten ott vagy, azt hiszem a 7:30-as misén, mit jelent neked a minisztránság, miért fogtál hozzá újra, fiatalkor éveid után, nyilván volt néhány évtized szület, amikor gyermekeid ott voltak, aztán később unokáid, de hát most te vagy az egyik leglelkesebb minisztráns.
Az a helyzet, hogy aki bennünket esketett, Molberis Pál doktor miséjén, ő a 10:30-es misét mondta, szent miséjén vettem észre, hogy én az ő beszédei miatt kezdtem a 10:30-es misére járni, hogy hát minisztráns sincs. És akkor a szentbeszéd és a hiszek egy után láttam, hogy ottan egyedül bóklászna az oltár körül.
És akkor úgy érezted, hogy ott a helyed az oltárnál.
Penderültem az oltár köré, és akkor a felajánlás borvíz töltésnél kezdtem a szolgálatot, és fejeztem be egészen kivonulásig, és hát aztán úgy rajtam ragadt. Aztán, mikor Bolberic Pál már nem tudott jönni misézni, akkor meg egy másik atyát a piaristáktól kért fel az akkori plébános, és neki se volt minisztránsa a 7:30-as misén. És hát mivel a két fiam a piaristáknál érettségizett, úgy gondoltam, hogy közön van hozzájuk, illetve ahhoz, hogy egy piarista atya misézik, hogy valaki minisztráljon neki. És akkor onnantól kezdve átpártoltam a 7:30-as misére.
Örömmel csinálod, ez egy szolgálat, de azt hiszem, hogy szívvel, lélekkel tudod csinálni.
Hát azt hiszem, hogy most már nagyjából tudom, hogy mit, mikor kell csinálni, és talán nem téveztem el.
Hát hány éve vagy minisztráns? Mikor kezdted? Mikor lehettél először az oltárnál?
52-től.
Hát akkor több mint 70 éves minisztráns vagy.
Még a Kisferi bácsi, az első sekrestés mondta el többször a minisztráns által felelendő válaszokat a mise elején, mise alatt, és tőle tanult latinul, és tőle tanultam meg hallás útján az Üdvözlégy Máriát és a mi atyánkot latinul. Sajnos annyira nem tudtam odafigyelni, hogy a Hiszek egyet is meg tudtam volna tanulni hallás útján. Ezt azóta sem tudom.
De magyarul mondjuk most úgy is. Ja. És még egy apróság. A minisztránsoknak itt az avatásuk is egy esemény, minisztráns avatás. Minden évben az új minisztránsokat fölavatják, és akkor kapnak egy latin, általában őskereszténykorból egy-egy vértanúnak a nevét. Neked volt-e, és emlékszel-e rá, hogy mi volt a latin minisztráns neved?
Én Paulusra emlékszem, a Péter után a Pál az úgy jól adódott, és hát én ezt a nevet kaptam és viseltem.
Büszkén, apostol fejedelem.
És később ügyvédi működésemkor is, ma volt már egy másik Takács Péter az ügyvédi karba, és hát hogy megkülönböztessük egymástól magunkat, én akkor kezdtem el használni magyarul a Pál keresztnevet, úgyhogy Péter Pál. Még hozzá szeretném tenni, hogy a minisztránság nem csak minisztrálásokra és misékre korlátozódott, hanem gyakran voltunk kirándulni, amikor számháború volt a divat, és hát egy része a társaságnak vasárnap reggeli mise után ment el, és a következő társaság pedig a 10:30-es mise után, és fönn a Normafal nagyréten találkoztunk ellenséges bokrok mögött, és ott kitört a háború, a számháború. Hát többek között ez volt az, ami talán összefogta, de ez is összefogta a minisztránsokat, hogy úgynevezett szabadidőnkben is össze tudtunk jönni, és jól töltöttük a szombatjainkat és a vasárnapjainkat. Hát a szombatok akkor még
munkanapok voltak, meg iskola?
Iskolai nap volt, sőt volt, hogy szombat délután is volt még tanítás. Hát akkor nem mentünk kirándulni.
De ezek a kapcsolatok most is megvannak.
Kevesekkel találkozom, legutolsó Kazacsai Imre volt.
Isten nyugasztalja, közelmúltban elhunyt.
Igen, aki nálam ugyan egy évvel fiatalabb, vagy lejjebb járt egy osztállyal, de hát ő maradt a régi társaságból, akiket én ismertem, ismerek, mint idevalósi régi minisztrást.
Takács Péter Pál több mint 70 éve minisztrál, és ma is emlékszik a minisztráns nevére. Nagyon szépen köszönöm, és hát egy szép ünnepnek nézünk elébe. Október 5-én 90 éves nem csak a te szülőházad, hanem a templom is. Ez a két ősépület van itt az Apor Vilmos tér és a Németh-Völgyi út között, azt hiszem. Köszönöm a hallgatók figyelmét Takács Péterrel, a Felső Krisztenvárosi Minisztránsok doájennyével beszélgettem abból az alkalomból, hogy október 5-én ünnepli ez a templom 90. születésnapját, és a régi időkre emlékeztünk. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária, a Káli Kárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a javak helyes felhasználásáról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen! Uram, Te igazán adsz! Kezedben nincs számológép, nem érdekből adsz. Nem centized ki adományaidat, viszonzást nem vársz. Csodálom bőségedet, amely kilépett a megszokott mederből, és életet ad. Tágíts ki szívemet, hogy adakozó legyek. Adományom is végtelen, örök legyen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Sirák fia könyvében olvashatjuk azt az igét, hogy a becsületes név örökre megmarad. Ti mit gondoltok, hogy mi számít becsületnek, és ez miért maradhat fenn örök időkre?
Szerintem az is becsület, hogyha valaki egy nagyon jó, nagyon nagy dolgot tesz mondjuk így a világért, és akkor mindenki emlékezni fog rá, és akkor mindenki úgy fogja gondolni, hogy ő nagyon becsületes, meg hogy mindenki örökre emlékezni fog rá, meg hogy ő mit tett a világért, meg valami ilyesmi.
Az is becsület, hogy hűk vagyunk-e a szabainkhoz és a tetteinkhez, hogy ha valamit csináljunk, bevalljuk azt is, hogyha valamit nem, és önazonosak maradjunk, ez is a becsületet képezi.
Hát ezek mind-mind igazak, amiket elmondtatok, és azt gondolom, hogy egy gazdag, becsületes élethez nyilvánvaló, hogy hozzátartozik, hogy ezt megemlegetjük, ugye még az emberi élet után is, a földi élet után is, hogyha valamikor az életünk során efféle becsülettel találkozunk. Tehát akiben megbízhatunk, aki szava hihető, aki képes feláldozni magát az emberiségnek a javára, és valóban olyan dolgot tesz, vagy olyan cselekedeteket hajt végre a földi élete során, hogy a későbbi korokban is vissza tudunk emlékezni rá. Ti a földi életetekben, a munkátok során milyen munkaeszközzel dolgoztok a legszívesebben? Lehet ez egy gerebje, egy ásó, egy toll, egy szerszám, egy olló, egy locsolócső, vagy éppen egy porszívó. Te melyikkel dolgozol szívesen?
Én szívesen dolgozok például egy fakanállal, mert nagyon szeretek főzni, és hogy ugye abba is a kreativitásomat belevihettem, és ugyanezért egy ecsettel is nagyon szeretek dolgozni, mert ugye nagyon szeretek festeni, szoktam is festeni, és úgy gondolom, hogy amit festek, az én vagyok, és amíg festek, addig jól érzem magam közben.
Én a fakanállat és a porszívót választanám, mert szeretek sütni, főzni, és takarítani is.
Hát a fakanalat választanám, mert én is nagyon szeretek sütni, meg főzni, meg így alapból kipróbálni új dolgokat. Illetve hát nem mindig van az, hogy olyan jól sikerül, viszont ahogy egyre többször csinálok meg egy receptet, akkor mindig azt látom, hogy egyre jobb lesz, hogyha valamit mondjuk máshogy csinálok, meg nekem ez ilyen kikapcsolódás a sütés, illetve főzés.
Én a tollat választanám, mivel én nagyon szeretek rajzolni, és engem ez kapcsol ki, valamint a locsolócsőt, vagy slagot. A kertünkbe szeretek locsolni, meg mindig öntök az állatoknak is vizet, és a víz az nagyon fontos a növények és a mi életünkben is, mivel víz nélkül nagyon sok ideig nem bírná ki a szervezetünk, és ez szerintem egy szép dolog.
Jézus egyszer példaként egy kisgyermeket állított a hallgatósága elé. Azt mondta, hogy ha nem leszünk olyanok, mint egy gyermek, nem mehetünk be a mennyek országába. Vajon mi olyat tudhat egy kisgyermek, amit annyira meg kellene tanulnunk tőle? Mit gondoltok erről?
Én úgy gondolom, hogy amiben a legjobbak a kisgyerekek, az az őszintesség és a tiszta szívűség, mert hogy ők nem hazudnak, nem alattomosak, hanem mindent a szívükből tesznek.
És még a beszédjük sem előre megfontolt szándékból történik, és nem érdekek alapján. Életünk első szakaszában mindent a szüleinktől kaptunk, és teljes mértékben rájuk szorulunk. Nem is csupán néhány tárgy és néhány falat ennivaló miatt van szükségünk rájuk, hanem azért, mert segítségük és gondoskodó szeretetük nélkül nem tudnánk egészséges felnőttekké válni. Jézus a földi élete során, mint az atya gyermeke, folyamatosan kereste az atya társaságát. Imádkozott hozzá, hosszú napokon át időzött vele. Mindent az atyától kapott, és amit kapott, azt adta tovább nekünk. Ti ezt mennyire látjátok, hogy a szüleitektől ezeket a maradandó örökérvényű igazságokat és cselekedeteket ti is példaként veszitek, és ugye átveszitek, és óhatatlanul is a mindennapotok részévé válik. Mennyire látjátok ezt is saját magatokon?
Én szerintem, hogyha majd felnőtt leszek, akkor nagyon sok olyan dolgot fogok csinálni, amit így a szüleimtől tanultam. Itt példának okáért mondanám a lekvár főzést, mert anya még mai napig szokott lekvárt főzni, és ez is egy olyan dolog, hogy ahogy a szüleink csinálták, úgy csináljuk mi is.
Akkor te érzed magadon, hogy példákként fogod követni a szüleidnek a nevelését. Esetleg még tudnál-e olyan példát mondani, nem pusztán így a főzéssel kapcsolatban, hanem így az ő nevelési elveikkel kapcsolatban, mint biztos, hogy a saját családodban ugyanígy fogsz megtenni.
Szerintem, amit én így a saját családomban, esetleg így a gyermekek számára úgymond alkalmaznék, az az, hogy nem mondanám nekik folyamatosan azt, hogy most akkor tanuljatok, mert nyilván ugye ez a főbb cél, hiszen az a lényeg, viszont nekem sincs sosem megmondva, hogy például, hogyha most ez a dolgozatod egyes lesz, vagy ez a dolgozatod hármas lesz, akkor nem mehetsz ide meg oda, meg én ezt a szobafogságot sem értem, szerintem ettől csak így távolabb kerülsz a szülőktől, ahelyett, hogy megbeszélnétek, úgyhogy én mindenféleképpen azt vinném tovább, hogy nem ilyen büntetéseket szabnék ki a gyermekeimnek, hanem megbeszélnék velük mindent, mert nálunk otthon ez így van.
Barna?
Amit ugye a szüleimtől tanulok, és az én gyerekeimet is így szeretném majd nevelni a jövőben, hogy soha ne azt mondjuk, amit mások hallani akarnak, hanem amit gondolunk, és lehet, hogy ez a másiknak rosszul esik, és ezért nem kell fennhangon mondani, de azért el kell mondani, amit gondolunk, mert azzal csak nagyobb bajba visszük magunkat, hogyha másnak a kedvébe járunk, és akkor ugye kiderül az igazi arcunk. És amire még nevelni fogom a gyerekeimet, hogy legyenek lelkiismeretesek, mert mindenki úgy születik, hogy van lelkiismerete, valakinek olyan, hogy nincs, az már azért, mert elnyomták benne, elnyomta magába a lelkiismeretét, mert azt tanították neki, hogy az nem fontos, az butaság, és én ezt mindenféleképpen elkerülném a gyerekeimmel.
Jézus megtanulta az atyától mindazt, amit nekünk továbbadott, és lényegében nem volt tulajdona. A napi szükségleteken túl Jézus másra nem tartott igényt, és erre a szegénységre biztatta a tanítványait is. A birtoklást azonban nem ítélte el, viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy komoly akadály lehet az Isten felé vezető úton. Érzed azt, hogy amikor valaki itt a földön vagyon gyűjt, vagy kincseket, és akkor teljes mértékben az életét arra fókuszálja, hogy mennyi pénze van, és milyen vagyona van, és miből lehet még vagyont szerezni, akkor nyilvánvaló, hogy ez csak úgy tudja megvalósítani, hogy másokat kihasznál, átver, vagy éppen nincsen tudatában az az ember, hogy milyen kincs van a kezében, vagy a tulajdonában, és ő ezt a tudatlanságot nyilván a saját kereskedelmi önös érdeke felé fordítja. Én magam megtapasztalom azt, hogy nagyon sok ember nincs igazából tudatában annak, hogy milyen jogosultságai vannak, vagy milyen tulajdonai vannak, minek van a birtokába, és hogy a tájékozott emberek nagyon-nagyon szeretik kihasználni ezt a fajta tudatlanságot, és hát ezért nagyon fontos dolog az, hogy kiben bízol meg. Hiszen a bizalom, ami két ember között van, a szava hihetőség, az pusztán kevés most már ahhoz, hogy az ember aláírjon bármit is, vagy a nevét adja dolgokhoz. És hát ez Jézus idejében sem volt úgy gondolom másképpen, hiszen ezek a csalások és átverések ugye abban a Jézus korában is ugyanúgy zajlottak Palesztinában is.
Te vagy a legdrágább nekem, Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem, neked szól az énekem, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szívem. Neked szól az énekem, miként szarvas a forrás hűs vizét, szomjazlak én, mint mezővirága a jó esőt. Várlak én, te vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen,
az egyetlen.
Egyedül érted dobog a szél, neked szól az énekem, vagy a legdrágább nekem. Istenem, te vagy az egyetlen, egyedül érted dobog a szél, neked szól az énekem. Fényedben járni új jó nekem, csak benned bízom, Istenem, formáld az életem.
Az egyetlen Úr, csak érted dobog a szív, mindig váradatlanul. A legdrágább kincs vagy nékem, az egyetlen Úr,
az egyetlen.
Csak érted dobog a szív, mindig váradatlanul.
Amikor tehát Jézus a kisgyermekek példáját hozza fel, akkor arra akar figyelmeztetni minket, hogy mire legyünk leginkább figyelmesek, Viki, mit gondolsz?
Ahogyan a gyermeknek csak a szülei által van élete, úgy mi is mindannyian teljes mértékben rászorulunk az Istenre. Ha ezt felfedezzük és benne bízva élünk, Isten országának gyermekei leszünk. Ez a hit és a bizalom pedig kihat arra, ahogyan a dolgok megszerzéséről, birtoklásáról vagy megosztásáról gondolkodunk.
Hogyan szól, Barna, Isten hetedik parancsolata?
Úgy szól, hogy ne lopj.
A tizedik parancs pedig úgy egészíti ki ezt a hetedik parancsolatot, hogy mások tulajdonát ne kívánd. Első hallásra teljesen egyszerűnek tűnik a dolog, vagyis mit jelent az a szó, hogy ne lopj?
Hogy ne vedd el, ami másé.
Ezek a parancsok azonban sokkal általánosabb érvényi útmutatást adnak. Mi lehet ez az általános útmutatás?
Bevezetnek bennünket a dolgok birtoklásának és a dolgok használatának világába, amelyek átszövik hétköznapjainkat.
Mit jelent az, hogy valami az enyém? És ami az enyém, azt honnan kapom?
Az, hogy mi az enyém, az lehet ilyen nagyon egyszerű dolog is, mint például, hogy a testünk a miénk, de a ruháink, például a tárgyaink, azok mind a miénk.
Mi alapján a tiéd? Honnan kaptad?
Valaki azt nekünk szánta és nekünk adta.
Hogy lett a te tulajdonod ez a pulóver, amit te viselsz?
Anyáik megvették és nekem adták.
Így van. Tehát ezt tudni kell, hogy a magántulajdon fogalma kialakult ugye az embereknek az együtt élése során, és ugye mi azt tanuljuk, hogy a magántulajdonunkat tiszteletbe kell tartani. Mert ugye megkülönböztetünk közös tulajdonú dolgokat, mint például egy játszótér vagy egy utca, vagy például a főtéren a szökőkút. No, de nyilvánvaló, hogy az a közösségnek a tulajdona, és annak is van ugye egy felelőse, aki a közösség tulajdonára figyel, vagy vigyáz, ez a polgármester, aki ugye azért lesz felelős, hogyha nyilván intézkednie kell, hogyha a szökőkútból nem folyik tovább a víz, tehát akkor az ő dolga az, hogy az illetékes hatóságnál ezt rendezze. Ezek a köztulajdonú dolgok. Aztán ott van a templom például, ami nem egy köztulajdon, hanem kinek a tulajdona a templom.
Az egyházi.
Így van. Azért az adott egyházi, aki építette és aki fenntartja a működését. Vagy így van egy iskolával is, értitek? Viszont vannak olyan dolgok, amelyekre nem azt mondom, hogy köztulajdon, hanem magántulajdon, és ugye ennek jogod van a magántulajdonodat megbecsülni, megvédeni, és nyilván igazolni kell azt, hogy az a ház, vagy az az autó, az a te tulajdonod. Ezekre vannak most már hatóságok, akik ugye kiállítják erről a birtoklásról a különböző dokumentumokat. És ugye azt tanuljuk, meg azt tapasztaljuk, minden történelmi időben nagyon fontos volt, hogy ezeket a tulajdonokat mi elfogadjuk, hogy az nem az enyém, illetve azt, hogy ezt tiszteletbe tartsam. Na most mi van akkor, ha valaki ezt nem tartja tiszteletbe? Mondjuk azt, hogy Viki, az a te radírgumid, és nem az enyém. Hogyan bizonyítod másnak a tulajdonát, ha valaki nem becsüli, meg nem tiszteli, milyen visszaélések szoktak történni a ti életetekben?
Hát így az iskolás életben szerintem bármikor megtörténhet az, hogy kölcsön kérik mondjuk a radírodat, és akkor elradírozzák az egészet, és akkor egy ilyen kis radírcsimbókot adnak vissza, vagy mondjuk a tollad sem fog már, amikor visszakapod, tehát például ilyenek szerintem.
Viszont az Isten arra próbálja a figyelmet felhívni ebben a parancsban, becsüljük meg a másiknak a tulajdonát is, és hogy nincsen jogunk tönkre tenni, elhasználni vagy eltékozolni mindazt, amit elveszünk másoktól, de nyilvánvaló, hogy csak akkor szabályos ez, hogyha te szabad akaratodból adod oda neki a radírt. Tehát ugyanúgy lopásnak számít az is, hogyha a radírodat veszi el engedély nélkül, vagy az autódat. Tehát mi keresztény emberek nem teszünk különbséget árérték arányban, hogy akkor most mi mennyibe kerül, ugyanúgy lelkiismereti kötelességed tiszteletbe tartani valakinek a radírként a tulajdonát, mint hogyha a személy gépkocsiját vennéd, tehát alapul ennek a törvénynek. Ezek a törvények, gyerekek, ezek belülről jönnek. Tehát neked külső utasítás nélkül is valahol a belsődben érzed azt, hogy te neked nincs jogod elvenni a másiktól, azért mert tetszik, vagy meg ki akarod próbálni, az nem jogosít fel téged arra, hogy mondjuk elvedd az órámat, vagy én elvegyem a te órádat, anélkül, hogy te ezt megengednéd, vagy jóvá hagynád. Azt szeretném még megkérdezni tőletek, hogy mennyit vehetünk el a közösből, amit Isten a teremtéssel mindenkinek adott, szerintetek. Szabályos dolog-e például az, hogy fogok egy szivattyút, rávezetem a vízelvezető berendezésemet, és akkor azzal locsolom a kertet. És nem törődök azzal, hogy akkor a tarna folyó kiapad. Van-e ehhez jogom?
Nem, nincsen ehhez egyik embernek se, hiszen a folyó nem csak a tiéd, nem csak te használhatod fel, tehát hogy az nem a tiéd, nem a te tulajdonod.
Ezért kell minden embernek betartani ugyanazt a szabályt, hogy amit Isten nekünk adott a közösből, legyen az egy erdő, legyen az egy folyó, legyen az egy madár, akkor sincs jogod neked azt a közösből elvenni és magadévá tenni, úgymond kisajátítani ezt, hogy ez a te jogosultságod. Rabszolgaságról tanultatok a történelmi tanulmányaitok során, és manapság már csak filmekben vagy könyvekben találkozhattok ezzel a kifejezéssel. Régen rabszolga és gyarmattartó országok is voltak, akik súlyosan kihasználták és kirabolták az érintett országokat és népeket. Ahogy régen ki lehetett zsákmányolni embereket, úgy, ezt ma is meg lehet csinálni, ha nem fizetjük meg őket tisztességesen az elvégzett munkájukért. Mi például sok mindent azért tudunk itthon olcsón megvásárolni, mert azokat a termékeket ébérért állították elő egy távoli országban. Sajnálatos tény, hogy a fejlett világ gazdasága és jóléte abból származik, hogy más országok és kontinensek munkásait mind a mai napig áron alul dolgoztatják. Márpedig erőfölénnyel és gazdasági fölénnyel visszaélni nem szép dolog. Te szoktál-e visszaélni az erőfölényeddel? Szoktál-e másokat azzal úgymond sarokba szorítani, hogy te fitoktatod akár ezt a fajta erődet, hogy te külön vagy a másiknál?
Én ilyet soha nem csinálok, mert ez egy nagyon csúnya dolog, és szerintem nincs olyan ember, aki értékesebb a másiknál, és ezért nincsen erre joga egyikünknek sem.
De mi van akkor, hogyha te különleges értelmi képességgel rendelkezel, tehát okosabb vagy az osztálytársaidnál, akkor te érzed-e ezt a fajta erőfölényt, és ezt kihasználnád-e a magad javára?
Nagyon sok embernek van olyan dolog, amiben fölénye van, de azt kihasználni és azzal másokat megalázni nagyon nem szép dolog, és én ilyet személy szerint soha nem csinálnék, mert ez nagyon megalázó és rosszul esik másnak.
Szerintem nem sok olyan fiatal létezik az országban, aki azt a fajta erőfölényét tudásban vagy szeretetben a másik javára tudja ilyen önzetlenül fordítani, mint ahogy most akik itt ülnek velem. De az biztos, hogy én ezt látom nap, mint nap, hogy soha nem alázzátok meg azokat az osztálytársaitokat, akik ezt nem tudják, vagy nem értik, hanem azon vagytok, hogy magyarázzátok el nekik azt a matematikát, vagy fizikát, vagy biológiát, és eszedbe sincs őt megalázni, vagy megsemmisíteni. De tudjátok, hogy nem minden közösség működik így, és sajnos az emberek nagyon sokszor visszaélnek, ahogy az előbb említettük, akár a tudásukkal, akár a pénzükkel, akár a hatalmukkal. De hát Isten ugye nem ezért adta nekünk, hanem nyilván azért adta, hogy az emberiség javát szolgáljuk mindazzal a talentummal, amit tőle kaptunk. Ha valamit olcsón veszünk meg, azt többnyire nem becsüljük úgy, mintha értékén jutottunk volna hozzá. Könnyen jött, könnyen megy, tartja a mondás. Ez rátok mennyire igaz? Megbecsülitek az olcsó dolgokat is, vagy az egyszerűt is?
Én megbecsülök mindent, amit a szüleimtől kapok, vagy amit vesznek nekem a családban, mivel szerintem az nagyon fontos dolog, hogy vigyázzunk a cuccainkra, még akkor is, hogyha nagyon olcsó, és vannak azok az emberek, akik a drága dolgokat veszik meg, ismerősömnek is van egy tesója, aki a drága dolgokat, neki drága cucc kell, és utána meg szétroncsolja az egész cipőt, és nekem például az a cipő, ami neki volt, az körülbelül 3-4 évig úgy tisztán tartottam. Most már egy kicsit kezd elnyűvődni, mivel már idős, de én nagyon vigyáztam rá, és még csodálkoztak is rajta, hogy nekem még ilyen szép, pedig már nagyon régóta megvolt.
Szerintem is mindent, amit kapunk akárkitől, azt nagyon meg kell becsülni, mert alapból arra is fordítottak időt, hogy azt nekünk megvegyék, hiába, hogy olcsóbb volt, meg azoknak is, akik ezt gyártják, akik ezt elkészítik, ezeket a dolgokat, nekik is nagyon sok munkájuk van benne, hiába, hogy olcsón árulják, úgyhogy ezért szerintem minden dolgot meg kell becsülni, illetve szerintem nem minden esetben a drágább a jobb, lehet olyan is, hogy az olcsóbb jobb, vagy ugyanazon a szinten van mind a kettő.
Igen, mert ne felejtsük el, hogy a reklámokban, meg a médiában nyilván, hogy a magasabb profit és a nagyobb mennyiségű pénz az, ami motiválja, vagy próbálja arra sarkalni a társadalmat, hogy azt a mosóport, vagy azt az öblítőt vegyük meg, vagy abba a butikba menjünk ruhát venni, és igazad van teljes mértékben, hogy ilyen manipulatívak lettünk, mert nem biztos, hogy a minőségre megyünk, hanem arra, hogy mi a trendi, vagy mi az, ami divatos, és sokszor lényegtelen dolgoknak tulajdonítunk óriási jelentőséget, és megyünk a tömeg után. Hát nagyon éretten gondolkodtok a világ dolgairól, rendkívül büszke vagyok rátok, hogy ennyire szépen átlátjátok itt a világnak a csapdáit, még a tulajdonjogi dolgokkal kapcsolatban is, és nem kívánhatnék szebbet és jobbat nektek, hogy a Jóisten továbbra is adjon nektek az életetek során bölcsességet és olyan értelmet, ami képes a jót és a rosszat megkülönböztetni egymástól, azt a fajta éles látást, ami segít benneteket életetek során kiigazodni a hazugságok, az álértékek és a mindenfajta manipulációnak az útvesztőjén. Kérjük ehhez a mindenható Isten segítségét és kegyelmét. Így áldjon meg minket a mindenható jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Hálám szól mindenért, hálám a földön az ígig ér. Csak téged áldjon a mindenség. Jézus, te meghaltál minden bűnösért, hálád szól mindenért. Hálánk a földön az égig ér. Csak téged áldjon a mindenség. Meghaltál